Hát, kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket még egyszer, indít a szószékről. Az apostolok cselekedeteiben mennénk tovább, és lépnénk tovább. Én úgy láttam a honlapon is, hogy valahol a 9. fejezetnél hagytuk abba az apostolok cselekedeteinek a tanulmányozását. Végigvettük Fülöp diakónusnak a szolgálatát, amelyet ő végzett mind Szamáriában, mind pedig Cezáreában. Ugye ő lett ennek a területnek az a misszionáriusa, akin keresztül az evangélium aztán nagyon sok személyt megérintett, és sokan megtértek. Most azonban a 9. fejezetben egy nagyon komoly történettel találkozunk, ami nagyon sokszor úgy tűnik nekünk, hogy hát ez egy ilyen teljesen egyértelmű fejezet, és teljesen egyértelműen a megtérésről szól. Ez a megtérésnek az iskola példája, mert ez az, ami megmutatja nekünk, hogy mit is jelent az, amikor az ember végül átadja az életét Istennek. Nem más ez a történet, mint magának, Saulnak a megtérése, akiből talán az apostolok közül az az apostol lett, akire Isten rábízta az egész világon a gyülekezetek alapítását. Nem másról van tehát szó, mint Pál apostolról és Pálnak a megtéréséről. Így szól a történet az apostolok cselekedeteiből. Saul pedig az Úr tanítványai ellen fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpapokhoz, és levelet kért tőlük Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte. És amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott semmit. Bibliától megszokott, rövid beszámolót hallottunk Pál apostol megtérésével kapcsolatban. Ez a történet megjelenik még számtalan helyen az apostolok cselekedeteiben, hisz maga a történetnek az átélője, Pál apostol is többször hivatkozik a megtérésére, több levélben is ír a Jézus Krisztussal való találkozásáról, és beszámol arról, hogy ő maga hogyan értette, vagy hogyan élte át ezeket az eseményeket. De menjünk szépen sorban. Az első 2 versben egy olyan Saulról olvasunk, aki teljes mértékben elkötelezett a keresztény egyház üldözése mellett. Ő az, aki meg van győződve arról, hogy a keresztények a legnagyobb fenyegetést jelentik a zsidó nép számára és a zsidó hit számára. Ő az, aki elmegy a főpaphoz, és azt kéri, hogy adjanak neki egy megbízatást, ami szerint elmehet Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy onnan is foglyokat gyűjtsön és vigyen vissza Jeruzsálembe. Nem tudom, mennyire egyértelmű nektek ez a kijelentés, de azért valamit szeretnék elmondani nektek Damaszkusszal kapcsolatosan. Damaszkusz Szíriához tartozik, és ebben az időben Damaszkusz városa nem tartozott római fennhatóság alá. Vagyis ez azt jelentette, hogy Damaszkusz szabad város volt. Tehát római katonák vagy római helytartó nem uralkodott és nem tartotta a rendet ezen a helyen. A zsidóknak a helyzete és a szerepe nem ugyanaz volt Damaszkuszban, mint Jeruzsálemben. Jeruzsálemben emlékezzetek arra, hogy Jézust elítéltetni csak egy római helytartó által volt lehetséges. Politikai nyomást kellett gyakorolni Pilátusra ahhoz, hogy Pilátus Jézust végül elítélje, megostoroztassa és keresztre feszítesse. Mert Jeruzsálemben ehhez joga egyetlen egy zsidónak sem volt. Damaszkusz viszont egy szabad város. Abban az értelemben szabad város, hogy nem tartozik Rómához, nem közvetlenül Róma fennhatósága alatt nyögi a rabigát, a zsidó emberek is sokkal szabadabbak, ezért egyértelmű volt az, hogy amikor Jézus halála után a tanítványok és mások megpróbáltak valamerre elmenekülni, bár a tanítványok nem mentek el, de azért keresztények mentek távolabb, olyan helyekre menekültek, ami a római hatóság alól is felmentette őket, hiszen Jézus Krisztust egy római helytartó ítélte halálra. Pál apostol tudja azt, hogy mivel már Jeruzsálemben és az összes környező helyen elvégzi a tisztogatást. Emlékezzetek rá, hogy azt olvassuk, hogy foglyokul vitt embereket, és börtönbe zárt embereket, vagy halálbüntetést kért emberekre István vértanúsága után, miután már úgymond azokat a területeket, amelyeket ő fontosnak tartott a római fennhatóság alatt megtisztította, úgy gondolta, hogy talán egyetlen egy mencsvára, egyetlen egy bástyája lehet még a keresztényeknek, távol Rómától, távol Jeruzsálemtől egy szabad város. És ebben egyetlen egy szövetségesre lelhet, azokra a befolyásos zsidó vezetőkre, akik ott Damaszkuszban, a zsinagógában elöljárók. Tudjuk azt, hogy a zsidó zsinagógák vezetői befolyásos személyek voltak? Később is látjuk majd ezt az apostolok cselekedeteiben, nem? Látni fogjuk ezt, ahogy Efézusban föllázítják a pogányokat, igaz, megpróbálják ezt megtenni. Vagy más helyeken is a zsidó emberek, amikor majd Pál, tehát már a Saulból lett Pál apostol hirdeti az evangéliumot, bizony ők mennek oda, amikor nem tetszik nekik az, amit Pál mond, és addig-addig beszélnek a pogány helytartóknak, vagy a pogány vezetőknek, amíg az egész város is kész fellázadni a keresztények ellen. Tehát attól függetlenül, hogy itt egy szabad városról beszélünk, a legbefolyásosabb zsidó vezetőkre Saulnak szüksége van, hogy a tervét végrehajtsa. Hadd kérdezzelek meg benneteket azonban arról, hogy volt-e ebben a helyzetben Saulnak hite? Volt. Tehát ő egy hívő ember volt, vagy egy hitetlen ember volt? Egy hívő ember volt. Akkor azt is kérdezem tovább, hogy ugyanabban az Istenben hitt, amiben az apostolok is hittek, akiben az apostolok is hittek. Jézus személyét kivéve, ugyanabban az Istenben hitt. Hiszen ugyanabból a vallásból származott. Mi volt a különbség akkor a keresztények és hite és Pál apostol hite között? Maga Jézus Krisztus. Maga Jézus Krisztus. Maga Jézus Krisztus volt az, akiről való gondolkodás megosztotta ebben a helyzetben az egyházat. A keresztények elfogadták Jézus Krisztust, mint megváltót. A keresztények elfogadták Jézus Krisztust, mint az előre megjövendőlt messiást, a szabadítót, aki megszabadította őket a bűnökből, és nem a római rabagja alól. Ezzel szemben Jeruzsálem, a jeruzsálemi vezetés, a papság, a zsidó nép és a zsidó vezetés visszautasította Jézus Krisztus, mint megváltót, visszautasította Jézus Krisztus, mint szabadítót, az ő messiási küldetését nem ismerte és nem fogadta el, annak ellenére, hogy Jézus feltámadt. A csodák szembesítették a zsidó vezetőket azzal, hogy mi történt. Egyszerűen nem tudták megmagyarázni azt, hogy hát hogyan lehetséges, hogy egy csoport, aminek a vezetőjét teljes egészében eltöröltük, hiszen megöltük őt, elpusztítottuk őt, tovább él. A feltámadás csodája mindenképpen ismert volt a zsidó vezetők előtt és a zsidó főpap előtt. Ennek ellenére ők ragaszkodtak a tévedésükhöz. Hadd kérdezzelek meg benneteket, Pál apostol előtt, vagyis Saul előtt ismert volt-e a feltámadás csodája? Olyan mértékben, mint ahogy ez ismert volt a főtanács előtt, vagy a papság előtt. Ő nem volt Jeruzsálemben, amikor Jézust kivégezték. Ő nem tapasztalta meg a földrengést, és nem volt ott akkor sem, amikor Jézus föltámadt, és az alatt a 40 nap alatt sem volt ott, amíg Jézus hirdette még a tanítványok között az igét. Ő nem tapasztalta meg ezeket a csodákat. De hallott róluk. És a reagálása, mivel mindazzal szemben való volt, ami Jeruzsálemben történt, teljes mértékben ellenségessé vált. Meglátta azt, hogy ha az, amit a tanítványok mondanak, amit a tanítványok hirdetnek igaz, akkor az a rendszer és azok a dolgok, amikben ő hisz, semmiképpen nem mehetnek úgy tovább, mint addig. Mitől félt tehát akkor Saul? Gyakorlatilag a hitének az összeomlásától. Azért szeretném, hogyha ezeket tisztán látnátok, és biztos tisztán is látjátok ezt, és lehet, hogy egy kicsit így unalmas is végigmondani. Szeretném, hogyha meglátnátok azt, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy az, amiben eddig hittem, az összeomlik. Az, amiben eddig hittem, az hazugsággá válik. Az, amiben eddig hittem, az az érvényét veszti. Amikor a stresszkutatók azt próbálták megállapítani, hogy melyek azok a stresszorok, amik leginkább befolyásolják egy embernek az egészségét. Tudtátok azt, hogy a vallásnak, a hitnek az elvesztése ugyanolyan mértékű stresszt jelent egy ember számára, mint a házastárs elvesztése? Ez egy elképesztő dolog, nem? Egy olyan személyről beszélünk természetesen, aki elkötelezettje a maga hitének. Tehát nem olyannak, akinek nincs hite. Nem olyannak, aki keresi a hitet az életében, vagy valamit, amiben kapaszkodhat. Hanem olyan emberről beszélek, aki eddig hit valamiben, de aztán ezt a hitét elvesztette. Ugyanolyan fájdalmat, ugyanolyan gyász, ugyanolyan haragot él át, ugyanolyan tragédiának látja ezt a sorsát, mint az az ember, aki elveszti a házastársát. Ugyanaz történik, játszódik le itt legbelül. Amikor összeomlik az, amiben hitt az ember, az egy szörnyű tragédia. Amikor azt látjuk, hogy minden, amiben hittünk, az nem valóság többé, akkor ugyanaz történik, mint a gyász folyamatának a legelején, nem akarjuk elfogadni és elhinni azt, hogy ez megtörténik velünk. És mivel Jézus Krisztus feltámadása alapjában rengette meg Saul hitét, Saul válasza erre egyértelműen csak a tagadás volt. Azt mondta, Jézus nem támad föl, tanítványai hazugnak, a kereszténység egy hazug szekta, ellenséges az én egyházammal kapcsolatban, ezért mit kell tennem vele? El kell hallgattatnom. Tönkre kell tennem. Hiába látta a jeleket, hiába látta az eseményeket, amik megtörténtek, nem akarta látni a valóságot. Miért mondom ezt? Mert ott volt István halálánál. Látta, hogy István hogyan reagált a vádakra. Megtapasztalta azt az elképesztő megbocsátani tudó szeretetet, ami Istvánban volt. Tehát István is imádkozott a hóhéraiért. És nem látta hazugnak István arcát, miközben haldoklott, amikor látta a mennyet. És azt mondta, hogy látom az Isten fiát ülni az Isten jobbján. Látta ezeket a dolgokat, de mégis olyan volt, mintha nem látta volna. Mégis olyan volt, mintha nem érzékelte volna. Megtagadta ezeknek az érvényességét, ezeknek a valóságát, és azt mondta, hogy ezek nem léteznek, mert nem akarok tudni róla. Miért nem akarok tudni róla? Mert ellent mondanak annak, amit én hiszek, amiről én meg vagyok győződve. És hiába jöttek ezek a jelek Saul életében, hiába találkozott újból és újból ezekkel, hogyan reagált rá? Teljes mértékben ellenségesen. Önként őrizte azoknak a ruháit, akik megkövezték Istvánt. Saját maga önként jelentkezett arra, hogy tisztogatást vigyen végbe Jeruzsálemben és környékén. Nem volt egy olyan személy, aki már akkor nagyon befolyásos lett volna. Nem arról szólt, hogy a magas tanács összeült, és az apostolok, bocsánat, a főpapok összeültek volna, és azt mondtak volna, hogy na találjunk egy jó embert, aki elveri a port a keresztényeken, és összeszedi őket, és katonai segítséggel, erőszakkal börtönbe zárja őket. Na ki legyen az? Ó, itt az ifjú Saul, majd ő. Saul az iskoláira hagyatkozva saját magát ajánlotta erre a posztra. Mert mindent el akart pusztítani, ami az ő valóságképét rombolta. Ami nem fért bele az ő gondolkodásmódjába, az nem volt hajlandó elfogadni, és azt mondta, hogy az nem valóság, az nem létezik. És tudjátok, mindig így van ez velünk is. Hogyha nem akarjuk elfogadni azt a valóságot, ami a valóság az életünkben, akkor azon a ponton mindig újból és újból visszatérve jön egy próba, amiben mi nekiütközünk egy falnak. Mindig ugyanazt a csalódást, ugyanazt a nehézséget éljük át egyre keményebben és egyre erősebben. Van egy ilyen mondás, tudjátok, hogy ami nem hajlik, az végül el fog törni. Ha nem hajlunk a jó szóra, ha nem akarjuk figyelembe venni azt, ami a valóság, akkor végül törés lesz az életünkben. Egyszerűen eltűnik minden biztonság, amiben addig hittünk. És nézzétek meg, hogy Pál apostollal ez történik. Tehát Saulként vágtat Damaszkuszba a megbízatással a zsebében, meg akarja tenni újból azt, hogy ami az ő valóságát pusztítja, azokat börtönbe zárja, férfiak, nők, nem számít, hogy kicsoda. De amikor odaér Damaszkuszhoz, vagy Damaszkusz közelébe, akkor mi történik? Hirtelen egy mennyei fény villan föl körülötte. Ez is egy nagyon érdekes kép nekem a Bibliában. Mert nem azt mondja, hogy neki megy a falnak. nem ezt mondja. Isten nem erőszakkal, nem hatalommal állítja meg ilyen értelemben az embereket, akik nem a valóságban élnek. Akik nem az Isten valóságát tartják valóságnak. Hanem úgy tesz velük, mint amikor mi sötétbe éjszaka elindulunk a fürdőszobába, és teljesen sötét van, és botorkálunk kifelé, és egyszer csak valaki ránk kapcsolja a villanyt. Mit csináltok olyankor? Hí, becsukod a szemed, hirtelen nem is látsz. Nem? Olyan a nagy sötétségből olyan lesz a fény, hogy elvakít. Tapasztaltátok már ezt, nem? Egy sötétségbe felkapcsolod hirtelen a villanyt, azonnal látod, hogy itt van az ágy, itt van az asztal, arra van a szép, mindent azonnal látsz? Nem. Először egy nagy fényt látsz, egy nagy fehérséget. És abban a pillanatban ugye megállsz, mert nem mersz tovább menni egy lépés sem. Hát itt annyi szerencsétlensége volt Saulnak, hogy ő pont egy lónak a hátán ült. Igaz? És amikor ez a hatalmas mennyei fény megjelent, hát őt is azonnal elvakította, gondolom a gyeplőt is abban a pillanatban elengedte, vagy megrántotta, hogy álljon meg a ló, de a ló is ugyanúgy reagált, mint mindenki, akire a nagy sötétségbe hirtelen hatalmas világosság jön, hogy azonnal megállt, és a lendület Sault vitte tovább, és repült le a lónak a hátáról, és elterült a földön. Isten azzal állítja meg az embereket, hogy még nagyobb világosságot ad nekik. Ez olyan csodálatos dolog, nem? Olyan különleges dolog az Isten kegyelme. Mi kapjuk a világosságot az Istentől, és nem akarunk vele foglalkozni. És aztán megyünk tovább, és megint kapunk világosságot az Istentől, és akkor is inkább azt mondjuk, hogy nem akarunk vele foglalkozni. És akkor az Isten azt mondja, hogy jó, akkor most adok nektek egy olyat, amit elviselni se tudtok. Emlékeztek, hogy mikor Mózes jött le a hegyről, hogyan reagált a nép? Takard el az orcádat, mert nem tudjuk látni azt a fényességet, azt a dicsőséget, amiben ragyog. Mert az Isten jelenlétében volt Mózes. Nem tudták elviselni azt a fényt, azt a tisztaságot, amit az Isten jelentéte jelentett Mózes életében. És mi tudjuk nagyon jól, hogy ez a fény miért került oda a damaszkuszi útra. Mert azon a damaszkuszi úton maga Jézus Krisztus állt. És nem úgy jelent meg, mint az emmauszi tanítványoknak, lepellel burkolózva, emlékeztek? Végig beszélgetve, mint egy vándor. Hányszor van a Bibliában, nem? Ez az Isten rejtettsége. Ez olyan csodálatos fogalom, az Isten rejtettsége. Szólnak erről könyvek is. Nem, hogy az emmauszi tanítványok mellett az Jézus Krisztus rejtve volt. Miért? Mert végig akarta vezetni a tanítványokat Jeruzsálemtől Emmauszba, nem csak egy fizikai úton, hanem egy lelki úton is. És ahogy haladtak előre, és ahogy beszélgettek egymással, a lelkükben a világosság egyre nagyobb lett. Miért? Mert engedtek annak a világosságnak, amit Jézus mondott nekik, mert bizonyságot tett nekik lépésről lépésre arról, hogy mit mondanak a proféciák a messiásról, hogy mi kell annak lenni. Hogy mi kell azzal, hogy történjen. És ezért, amikor Emmauszba értek, és leültek vacsorázni, és megtörte a kenyeret, abban a pillanatban az emmauszi tanítványok már felismerték, hogy Jézus az. Hogy itt most már nem egy vándorról van szó, hanem magáról, Jézus Krisztusról. Az Úr valami ilyesmit akar tenni Saullal is, és mindenkivel ilyet akar tenni, aki ellenáll neki azzal is. Ő jár mellettünk, végig az úton, jön velünk, és adja nekünk a kisebb világosságokat. A rejtettségből megpróbál előjönni, olyan mértékben, amennyire mi engedjük. De amikor nem engedjük, hogy ő előjöjjön, akkor mit tesz? akkor egyszer csak elvakít bennünket az ő igazságával és az ő világosságával. És testvérek, olyankor rajtunk múlik, hogy vakok maradunk-e. Csak ahhoz, hogy lássunk, ahhoz meg kell változnunk. Tehát Saul elterült a földön. Meghallotta a szót. Tehát nem elég az, hogy Isten megmutatja az ő világosságát. Egy ilyen helyzetben, amikor meg akar állítani bennünket, Isten még tovább lép, kapcsolatot kezdeményez velünk, elkezd velünk beszélgetni. Szól hozzánk. Ezért mondjuk azt, hogy mindenki, aki megtért, megtapasztalta azt, hogy az Isten megszólította őt. Nincs megtérés anélkül, hogy az Isten ne szólítson meg minket. Mert az Isten kezdeményezi a mi megtérésünket. És mit mond Saulnak? Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ez lehet olyan is, hogy Laci, Laci, miért nem olvasod a Bibliát? Igaz? Vagy Márti, Márti, miért nem hallgattál édesanyádra? Igaz? Aki téged vezetni akar a hit felé. Sok ilyen lehet, de Isten megszólít. Mert valami történik, akár adventisták voltunk, akár nem, valamilyen módon az Isten egyszer csak hozzánk szól, és azt mondja, hogy miért nem áll szóba velem. És én azért azt gondolom, hogy azután, amikor neki megyünk ennek a világosságnak, amikor elterülünk a földön, amikor ott találjuk magunkat a porba, ugye ez is mennyire jelképes, nem? Hogy ott van a porba elterülve a vágtató, valaki, aki száguldott a végzete felé, egyszer csak ott van, elesve, elbukva, tönkremenve. Ez is egy jellemző dolog, hogy lelkileg minden próbálkozásunk semmivé válik, gyakorlatilag lelkileg is összetörhet az ember, tehát sok mindent jelenthet maga ez a kép ebben a helyzetben, tehát ott vagyunk benne. Tehát ebben a helyzetben az Isten szól hozzánk, és vajon mi válaszolunk-e neki? Vajon mi hogyan reagálunk ebben a helyzetben? Tehát az Isten szól. És az első lépés a megtérés felé ez, hogy Saul szóba áll vele. Azt mondja, hogy ki vagy? Ki vagy, Uram? Gondolkoztam ezen, hogy ez mit jelent az Úr szó. Mit jelent ebben a helyzetben, hogy itt már most rögtön azzal van kapcsolatban, hogy ő fölismerte, hogy az Isten állította meg őt. Lehetséges ez is. De mindenféleképpen egy különleges helyzet ez. Miért? Ő kiket üldöz? A keresztényeket. Azt gondolja magáról, hogy ő jelen pillanatban a leghatalmasabb vezető. De valami csoda történik vele. Megállítja egy hatalmas erő ezen az úton. És az ókori ember hisz a csodákban. Az ókori ember tudja azt, hogy a csoda jöhet innen is, és jöhet onnan is. Megtapasztalták már ezeket a dolgokat. Ez a ki vagy, Uram, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy már ekkor gondolta, hogy Istennel találkozik. De lehet az is, hogy csak azt gondolja, hogy valami hatalmas keresztény valakivel, aki hatalmas jeleket és csodákat tud tenni, mert hát azért Pünkös Csabája előtte már nyilvánvaló volt. Nem vagyok benne biztos, hogy azonnal tudja, hogy Jézus Krisztus az, aki megállítja őt. De Jézus nem hagyja sötétségben e felől Sault, azt mondja, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Ugye? Jézus azt mondja, hogy én az vagyok. És ez minden kétséget kizárólag valósággá lesz Saul számára. Ilyen hatalma, ilyen ereje csak Jézus Krisztusnak van. Milyen erő ez? világokat megrengető erő. Mi azt gondoljuk sokszor Istenről, hogy Isten mikor fogja megrengetni a világot. Mikor fogja megrengetni a világot Jézus Krisztus? Amikor majd jön? Akkor majd remegni fog a föld, gonoszok azt mondják, hogy sziklák essetek mi ránk. Igaz, egyszerűen nem tudja elviselni a gonosz világ az ő érkezését, az ő dicsőségét. És ez a föld újból kietlenné és pusztává változik. Ezért muszáj azt mondanom nektek, hogy vagy addig rengeti meg Isten a saját magunk által kreált valóságot, amíg mi élünk, és hajlandóak vagyunk az Istenhez térni, vagy pedig azt a végső rengető, világrengető valóságot fogjuk megélni, ami meg majd akkor lesz, amikor Jézus visszajön. Isten nem hagyja azt, hogy az ember valósága, hogy az ember világa az maradjon, aminek ő fölépítette. Soha nem hagyja ezt. Az Isten mindig változtatni akar, az Isten mindig formálni és alakítani akar rajtunk. És ezt az Isten megteszi. És ezt Jézus Krisztus megteszi. És nem hagyja abba. Soha nem hagyja abba. Egészen addig végzi, amíg el nem jön. Mert az ő egyházát át akarja formálni, meddig? Hogy mire ő visszajön, addigra az ő egyháza milyen legyen? Hiba nélkül való. Ezért minden pillanatban, amikor mi eltérünk attól a valóságtól, vagy attól a világtól, ami az Isten világa, megrengeti a mi valóságunkat. És azért teszi ezt, hogy megértsük, hogy nem jó helyen, vagy nem jó felé tartunk. Azt akarja, hogy mi folyamatosan újból és újból ő hozzátérjünk, az ő valóságát fogadjuk el, az ő akarata szerint járjunk az életünkben. Ezért ez a történet nem csak a kívülvalóknak szól, testvéreim. Nem csak azt mondja el, hogy hogyan térhet valaki az Istenhez, hanem ez szól bizony nekünk is. Na menjünk tovább a történetben. Tehát Jézus egyértelművé teszi azt, hogy ez bizony nem az ellenség műve, ez bizony nem azért történik veled vagy velem, mert valaki bosszút állt, vagy valami rosszat akar tenni neked, hanem azért történik, mert ez a dolog én tőlem van. Mert ez, aki ezt művelem, ez én vagyok. Ugye sokszor van olyan az életünkben, hogy Isten felé kiáltva azt mondjuk, hogy miért engedted meg ezt a dolgot, hogy történjen az életemben. Vagy hogyha vagy, akkor nem történhettek volna meg ezek a dolgok az életünkben. Pedig nem ezt kellene kérdeznünk. Hanem azt kellene kérdeznünk, amit itt valahol hangok nélkül Pál apostol is föltesz, meg minden megtérő, hogy de mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Mert az Isten az életünk során ezért állít meg bennünket, hogy kérdezzünk. Hogy megkérdezzük, hogy ki vagy, aki ezt cselekszed velünk, miért teszed ezt velünk. Miben kell nekem változnom? Sokszor kényelmes pozíció az, hogy úgy gondolkodunk a világról, hogy a világ rossz és az emberek ellenségesek, és nekik kellene megváltozni. Minden helyzetben, minden kudarcban, minden nehézségben, minden próbában az igazság az, hogy az Isten akar változtatni rajtunk. Azért engedi meg Isten ezeket a dolgokat, hogy mi változzunk. Mert az Isten nem úgy változtat majd a világon, hogy egyszer csak ő eljön, és akkor rájön mindenki, hogy Istennek volt igaz, vagy hogy nekünk volt igazunk. Hanem úgy változtat ezen a világon, hogy amikor az Úr eljön, mindenki rájön arra, hogy az Úrnak volt igaza. És ebben mi is benne vagyunk. Hát ez az Isten igazsága az, és Isten maga az, aki felé nekünk térnünk kell. De lehet, hogy már sokat beszélek erről. Az is nagyon fontos ebben a történetben, hogy Jézus határozott utasításokat ad. Elmondja, hogy kelj föl, Elmondja, hogy menj el abba a városba, Damaszkuszba, és ott megmondják neked, hogy mit kell tenned. Nem gondoljátok, hogy ez egy nagyon furcsa helyzet? Ki volt az, aki vágtatott Damaszkusz felé? Egy határozott, céltudatos vezető. És most egy milyen pozícióba kerül? Egy milyen helyzetbe kerül? Egy olyan helyzetbe, hogy mások mondják meg neki, hogy mit kell csinálni. Ő eddig önként vállalta, és önként akarta, hogy én most ezt akarom, így akarom, és így fogom tenni, és ez lesz, mert én ezt látom, és így lesz, és kész. És amikor fejjel, bocsánat, most rossz példát hozok, hogy neki megy a falnak, mert pont arról beszélem, hogy nem erről szól, hanem amikor találkozik az Isten világával, és amikor Jézus összeomlasztja az ő valóságát, és megmutatja a sajátját neki, akkor abban a helyzetben van, hogy ez a céltudatos, az a személy, aki mindig tudta, hogy mit akar tenni, és hogy hogyan, rájön arra, hogy mennyire tanástalan, és hogy mennyire fogalma sincs arról, hogy hogyan tovább. Rájön arra, hogy arra szorul, hogy mások mondják meg neki, hogy most mi legyen. Isten egy ilyen elesett helyzetbe hozza Sault. Egy olyan elesett helyzetbe hozza Sault, hogy ő maga teljesen tanácstalan, hogy mi legyen a következő lépés. És nézzétek meg, hogy ez az elesett helyzet még azt is jelenti, hogy kiknek lesz kiszolgáltatva. Azoknak, akiket ő üldözött. Egy különleges dolog, nem? Hogy azok, akik eddig ő azt hitte, hogy az ő kezében vannak, azok döntenek az ő sorsa felől. Persze nem igaz ez, mert a valóság az, hogy Isten dönt az ő sorsa felől, és majd látni fogjuk, hogy pont ezért még azokat is az Úrnak rá kell vennie, hogy hát lehet, hogy ő az ellenséged volt, de most már nem az. Most már az ő választ, az én választott edényem, és most már te is menjél el, és lehet, hogy te tudod, hogy ő üldözni és gyilkolni jött ide, de higgy nekem, ő a te barátod, ő az, aki neked társad lesz a misszióban, nekem munkatársam ez az ember. Tehát majd a gyülekezetet is rá kell venni erre. Igaz? Tehát azért Isten nem engedi ki el az irányítást az ő kezéből, de attól függetlenül Saul azoknak a kezébe kerül, akiket ő üldözött. És akkor azt mondja, hogy ezt nem tehet más, csak el tudja fogadni. Ugye elmegy Damaszkuszba, és ott van 3 napig teljes vakságban, nem lát és nem hall semmit. Még egy utolsó dolgot szeretnék kérdezni tőletek, mielőtt befejeznénk, így ebéd előtt. Mit tapasztaltak a többiek ebből? Nem sokat. Nem sokat. Azt látták, hogy Saul elesik a lóval, és hallották a hangot, hogy valakivel beszél. De ők nem látták ezt a hatalmas világosságot és ezt a fényt. Miért? Mert az Isten elrejtette ezt az ő szemük elől, mert ők még nem tartottak ott. Mert az Isten bennünket egyen-egyenként vezet, és egyen-egyenként állít meg, és igazít helyre, és késztet bennünket megtérésre. És ami számunkra Istennel való tapasztalat, az még a mások számára nem az. A tapasztalat az enyém. Teljesen átadni a tapasztalatot nem lehet a másiknak, de lehet beszélni róla. Igaz? Ők nem tapasztalták meg mindazt, amit Saul megtapasztalt, de valamilyen módon mégis tanúi voltak ennek. De azt az isteni megjelenést, azt az isteni világosságot nem kapták meg, amit Saul is megkapott. Néha ezért mi szomorúak is vagyunk, nem? Ha visszagondoltok a megtérésetekre, akkor lehet, hogy van ilyen gondolat bennetek, hogy ó, de jó lett volna, hogyha akkor a barátom, barátnőm is megtér. Milyen jó lett volna, hogyha akkor édesapám, édesanyám is, vagy a testvéreim is megtérnek. Milyen jó lett volna, hogyha egyszerre történik meg ez velünk, mindaz, aki fontos, egyszerre. Ez nem történik meg mindig. Mert amit az Isten cselekszik bennem, vagy velem, az nem mindig egy ilyen nagy tapasztalat azok számára is, akik ott vannak. És utána meg én maradok ott, ez a kis esetlen kezdő keresztény, akinek legyünk őszinték, a kezdeti cselekedetei nem olyan nagy világosságot árasztóak, nem? Mert amikor arra gondolok, hogy én milyen adventista voltam az elején, vagy hogy mennyire voltam én jó bizonyság a környezetemnek, nem tudnám magam ehhez a fényességhez és világossághoz hasonlítani, mint amit Pál látott az úton. Mert mi csak ilyen pislákoló fényeskék vagyunk az Isten világosságához képest. Ezért nem szabad összetéveszteni a mi bizonyságunkat azzal, amikor az Isten személyesen megjelenik valakinek az életében. És hogyha azt szeretnénk, hogy valaki megtérjen, nem csak azon kell gondolkodnunk, az is nagyon fontos, hogy én milyen adventista vagyok, milyen hűséges, mit mutatok, valóban jó bizonyság legyek. De azért szüntelen imádkoznunk kell, hogy az Isten mutassa meg az ő világosságát személyesen annak az embernek, hogy ő megtérhessen. Mert ez nem az én munkám, hanem az a közös munka az Istennel. Mert mi csak az Istennek munkatársai lehetünk. Hát adja az Úr, hogy legyenek ilyen tapasztalataink mindenkor. Ámen.